13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. A világszintű energiaválság ellenére a kormány képes Magyarország energia szükségletét elérhető áron és biztonsággal kiszolgálni, jelentette ki az energiaügyi miniszter egy új transformátor alállomás átadó ünnepségén Maklár határában. Lantos Csaba emlékeztetett, a szokatlanul kemény tél miatt a kormány rezsistop intézkedést vezetett be, amely csökkenti az emberek váratlanul magas fűtés számláit. A Barátság kőolajvezeték elzárása miatt is lépni kellett. A kabinet nem jelentéktelen mennyiséget szabadított fel a hazai stratégiai biztonsági kőolajkészletekből, amelynek finomításával fenntartható az ellátás. A közelmúltban kitört iráni háború miatt lezárták a hormuzi szorost, amely egyenesen a világgazdaság megroppanásával fenyeget. A miniszter szerint ez az energiaválság nagyobbnak tűnik, mint az 1973-as volt, emiatt a Nemzetközi Energiaügynökség soha nem látott mennyiségű kőolajat szabadított fel, és abszolút felértékelődött az energiabiztonság kérdése lakossági, vállalati és intézményi vonatkozásban egyaránt. Az elektromos áram szerepe és részaránya ugyanakkor folyamatosan növekszik. Az összes előállított áramból a napelemes termelés részarányát tekintve 2024 óta világelső Magyarország, ám szükség van a tároló kapacitások bővítésére és a megnövekedett árammennyiség rugalmas elosztására. Lantos Csaba kifejtette, utóbbit szolgálja a Maklárihoz hasonló elektromos alállomások építése. A magyar jövő a fiatalok és az idősek közös ügye, jelentette ki a miniszterelnök Budapesten a Szakmasztár Fesztivál megnyitóján. Orbán Viktor azt mondta, nem mindegy, milyen lesz Magyarország jövője, senki sem szereti, ha tönkre megy az, amiért dolgozott. Kitért arra, hogy a tavalyi szakmasztár győztesei az Európai Uniós tabella harmadik helyén végeztek a Euroskills versenyen. A kormányfő elmondta, ez a siker bizonyíték arra, hogy jól óra tettek, amikor a szakképzést a kamarával közösen megerősítették. Ösztöndíjrendszert vezettek be, megerősítették az oktatói pályát, megújították az iskolákat és a műhelyeket. Az OECD országok között Magyarországon a harmadik legmagasabb azok aránya, akik szakképesítéssel lépnek a munkaerőpiacra, közölte Orbán Viktor. Továbbra is lángol a Közel-Kelet, a hatását már itthon is érzékeljük, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Szalai Bobrovnicki Kristóf azt írta, a kialakult biztonsági helyzetre való tekintettel telefonon egyeztetett Izrael, az Egyesült Arab Emírségek, Szaúd-Arábia, Katar és Bahrein védelmi minisztereivel, amely során első kézből értesült az iráni háború hatásairól, valamint áttekintették annak regionális és globális következményeit. A helyzet eszkalációja miatt a kormány döntést hozott az erbili és a bagdadi missziókból katonáink hazahozataláról, tette hozzá. Magyarország partnereivel szoros együttműködésben követi a fejleményeket. Egyetértettünk abba, hogy a stabilitás helyreállítása kulcsfontosságú nem csak a régió, hanem az egész világ számára, hangsúlyozta a tárca vezető. Köszönetet mondott továbbá partnereiknek a magyar állampolgárok evakuációja során a Magyar Honvédség részére nyújtott támogatásért. Április 1-én indul országszerte a művelődési házakban a Nemzeti Filmintézet és a Nemzeti Művelődési Intézet országos filmklub hálózata, a Filmió Moziklub, amelynek keretében év végéig 210 vidéki településre juttatnak el klasszikus és mai magyar filmeket rendszeres, ingyenes vetítéseken felkészült filmklub vezetőkkel. A program célja a magyar filmek népszerűsítése, a közönségépítés, a kulturális kínálat színesítése országszerte és a közösségi élet gazdagítása. K.L. Csaba, a mozgó képipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos, a Nemzeti Filmintézet elnöke kiemelte, a minőségi mozgóképek létrejöttének támogatása mellett a Nemzeti Filmintézet küldetése, hogy minél szélesebb közönséghez eljuttassa a magyar filmeket és a közösségi filmnézés élményét. A Filmió Moziklub országos filmklub hálózat új évada április 1-én indul, és év végéig Battonyától Rajkáig, Berzencétől Kenézlőig összesen 210 településen több mint 1200 vetítést és beszélgetést kínál. A több mint 130 ingyenesen elérhető magyar filmből a filmklub vezetők a helyi közösségek igényei szerint állíthatják össze a 6 alkalomból álló vetítés sorozatot.
Az időjárásról.
Többnyire erősen felhős vagy borult idő lesz, de a nyugati-délnyugati megyék kivételével rövid időszakokra elvékonyodhat, szakadozhat a felhőzet. A Dunától keletre záporok alakulnak ki, de az északkeleti harmadban kicsi a csapadék esélye. Az északi-északkeleti szelet nagy területen kísérhetik erős, viharos széllökések is. A hőmérséklet csúcsértéke a nyugati ország részben 2 és 12, a Dunától keletre 13 és 20 fok között valószínű. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 8 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották. Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm a rádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Aréna mai vendégét, K.L. Csabát, a Nemzeti Filmintézet elnökét, filmügyi kormánybiztost. Jó napot kívánok! Köszönöm,
napot
hogy elfogadta a meghívásunkat. Évelei összefoglalóra és egy mérleg készítésre készülünk most a magyar filmről. Magyar filmgyártás 2025-ös esztendejéről, történéséről, illetve megpróbálunk egy kicsit előre tekinteni 2026-ra. Hát, hogyha nézőszámokat nézzük, és ugye a nézőszámokat rendre szoktuk emlegetni, mint a siker lehetséges fokmérőit, hát e tekintetben nem mondható rossz évnek a magyar film vonatkozásában 2025, és ebben nyilván meghatározó szerepe volt a még 2024 végén bemutatott Hogyan tudnék élni nélküle című zenés filmnek, amire 1 milliónál többen váltottak jegyet, és hát ha jól láttam, akkor több mint 52 héten át, több mint egy éven keresztül futott a hazai mozikban. Ez rekordnak mondható valóban?
Hát tulajdonképpen 40 éves rekord az zárkozott föl, hogy úgy mondjam, a Szerelem első vérig.
Igen, ez egy hasonló, igen. Az ami, az érdekes, hogy abban is Demjén Ferenc dalok
abban is Demjén Ferenc, tehát valamit tud Demjén Ferenc a film és zene kapcsolatáról, és ugye a magyar néplélekben meg egyébként is a zenés filmek azok közel állnak az emberekhez. Ugye ezt bizonyította több magyar zenés film is, meg hát külföldön is, tehát, hogy de hát a másik titka az, hogy jó minőségben kell elkészíteni, jó castinggal, jó forgatókönyv, és ugye a zenéket is úgy megújítani, felfrissíteni, hogy az több generáció számára is sokat jelentsen. Nagyon érdekes különben, hogy ez egy generációs mozi lett, mert többen mesélték, forgalmazók, mozisok, sőt nézők is, hogy többször megnézték a filmet családdal is. Tehát unoka, szülők, nagyszülők együtt fedezték, vagy fedeztették föl az új generációkkal is, és hát ez egy jó dolog, mert azért Demjén Ferenc slágerei úgy néz ki, hogy időtállóak, hiszen felújítva és fiatal színészek által énekelve ugyanolyan erővel bírnak, mint korábban. És hát ez az egyik titka a dolognak. A másik szerintem az, hogy a Király Attila a producer tudatosan is kereste azt, hogy a célcsoport milyen irányba lesz. Ő se gondolt szerintem ekkora nézettségre.
Igen, ez nehéz előre.
Senki, ugye meg ez ügyben babonás is mindenki. És hát főleg a Covid után ez egy nagyon nagy dolog, hiszen a Covid miatt ugye a nézőszám mindenhol a világon lecsökkent, és onnan kellett visszatornázni a magát.
Hát meg talán egyébként is a Covid következményeként is, meg a streaming platformok sokasága és nagyszámú megjelenése okán is a filmfogyasztási szokások nagyon markánsan átalakultak egyébként.
Ez így van, de hát a Covidnak is köszönhető volt ez, hiszen nem lehetett moziba járni, igen. Ezért mindenki a streaming felületeken nézte a filmeket, aztán rájött, hogy milyen kényelmes ez, de mégiscsak van egy közösségi mozi élmény, amiben igenis jó együtt lenni, igenis jó olyan hangerővel, vagy olyan képminőségben nézni a dolgokat, egymásra nevetni, egymásra kacsintani, tehát azért a már eltemetett mozi ismét bizonyította, hogy
hát ugye az eltemetett mozi, meg hát talán az is érdekes, hogy ugye egymilliós nézettség kapcsán egy magyar filmről beszélünk, tehát 1 milliónál többen váltottak erre jegyet, és én arra emlékszem, hogy korábban azért irigykedve lehetett nézni a szomszédos vagy a környező országos filmes sikereit a cseheknél vagy a szlovákoknál, tehát ugye voltak népszerű vígjátékok 1 milliós vagy 1,5 milliós nézettséggel, ugye egy hasonló lélekszámú országban, és most ezek szerint ez Magyarországon sem elképzelhetetlen, mint hogyha kifejezetten magyar filmekre is, hát úgymond visszaszoktak volna a nézők.
Hát emögött azért 6 év kemény munkája van, ugye a Nemzeti Filmintézet, amikor megalakult 2020. január 1-én, akkor azt tűzte ki célul, hogy minél jobb minőségű produkciók, alkotások szülessenek, és hogy ezt minél több emberhez.
Tehát a nézőszám is azért célkitűzés volt? Tehát minőségi filmek, de széles közönség rétegnek?
Így van, hát ez ugyanolyan, bár sokan megsértenek erre, mint bármilyen más termék. Tehát nem elég egy jó terméket előállítani, illetve hát az első felvétel, hogy egy jó terméknek kell lennie. Már elnézést az alkotóktól és az alkotásoktól, és hát el kell juttatni az a célcsoporthoz, akinek ezt szánták. Hogyha nagy közönséghez, akkor olyan marketing és promóciós eszközöket kell bevetni, amivel a nagy közönség figyelmét föl lehet hívni. Ugye ezzel mi elkezdtünk foglalkozni már elég korán a Nemzeti Filmintézetben, hiszen kétfajta marketing pályáztatási lehetőség is van. Az egyik, vagy pályázati lehetőség, az egyik az a filmkészítés közbeni, tehát amikor már elkezdik verkfilmekkel és egyéb fotókkal már értesíteni, hogy jön a film, és utána pedig a forgalmazáshoz is lehet pályázni. És ez korábban nem volt. És ez azért érződik a megjelent produkciókban. És hát a social media az azért nagyon sokat segít pontosan az ilyen könnyedebb műfaj irányába, hiszen ezt könnyebb eljuttatni azon keresztül a nézők felé. Úgyhogy ez egy tudatos törekvés, ugyanúgy, ahogy a filmek minőségének is a javítása, hiszen abból indultunk ki, és már erről korábban beszélgettünk, hogy itt van egy elképesztő szervízipar, és hát azok a szakemberek, akik mondjuk a Ridley Scott-tal dolgoznak, ugyanazok a szakemberek tudnak a magyar filmkészítőkkel is dolgozni, és hát ezt a helyzeti előnyt ki kell használni, és ez látszik a produkciók minőségén.
Mindaz, amiről most beszélgetünk, ez a nagyobb nézőszám, ez azt jelenti, hogy ez már anyagilag is egy sikert jelent? Tehát mondjuk hogyan tudnék élni nélkül, hogy 1 milliót meghaladó nézőszám az már mondjuk olyan bevételt jelent, ami visszahozza, vagy nagy részét visszahozza a gyártási költségeknek, mert magyar film esetében azért ez ritka dolognak számított az elmúlt évtizedekben.
Ez így van, ugye az elmúlt év ilyen szempontból is rekord, nem csak a nézettség kapcsán, és akkor még a Hunyadiról ugye nem beszélgetünk.
De ebben, hogy beszélünk azért.
Így van. 2 milliárdos bevétel volt a filmforgalmazásokból, ami egy tekintélyes összeg, és hát tulajdonképpen ezeket újabb produkciókra tudjuk fordítani, és hát ilyen szempontból is nagyon lényeges, hogy sok nézője legyen a filmeknek, mert a új filmek, vagy az állami támogatás mellett piaci bevételek nagyon lényegesek lennének. A másik nagyon fontos, hogy mi komolyan vettük a koprodukciókat, nem csak külföld irányába, hanem a hazai koprodukciókat is. Tehát amikor televíziók, akár a közszolgálati, akár kereskedelmi, vagy más befektetők is beszállnak, akkor ennek mi nagyon örülünk, hiszen annyival kevesebbet kell betenni egy produkcióba. És hát utána pedig jön az a rész, hogy ezek a felületek, mondjuk a televíziók a promócióban is be tudnak segíteni, hiszen berakják különböző műsorokba, vagy direktbe tudják reklámozni.
Ja, szóba került a Hunyadi, ami hát a magyarországi filmgyártás, azt mondhatjuk azt, hogy a legnagyobb projektje volt, és ez nyilván egy fontos állomása a magyar mozgókép történetének. Koprodukcióban készült a Hunyadi, ugye említettük a koprodukciós alkotásoknak a fontosságát, de a gyártási költségeket nézve a magyar részvétel az NFI által, a Nemzeti Filmintézet által betett pénz volt a meghatározó egyértelműen?
A Nemzeti Filmintézet a magyar állam által ezáltal betett pénz. Azt ne felejtsük el, hogy ez egy elképesztően koncentrált és nagyon magas filmkészítési szaktudást igénylő sorozat volt, ami nem készült még ilyen minőségben. Ehhez is kellett az a szakmai tudás, ami a itt készülő nemzetközi sorozatokból jött. Tehát mik a vaják, vagy hogyha kategóriájában nézzük, az egy ilyen típus. De ne felejtsük el, hogy egy magyar hős történetét, élettörténetét kell bemutatni, és úgy kell bemutatni, hogy ez fogyasztható legyen, ne csak a magyar nézők számára, hanem a nemzetközi piacon is. És a producerei a produkciónak, Antos Robert és Griskó Tibor nagyon figyeltek arra, hogy úgy álljon össze ez a koprodukció, hogy a forgalmazás is legyen bekalkulálva. Tehát amikor a külföldi partnereket összeválogatták, akkor olyan sztárokat hoztak a különböző országokból.
Hát, legyen az jól eladható legyen az adott
ország. Törökország, így van, Olaszország, Németország, Osztria, hogy már csak miattuk is megnézzék. És még egy nagyon fontos dolog volt, hogy egy nemzetközi disztribúciós, vagyis terjesztő céget is bevontak, anyagilag is bevonták őket a produkcióba, hiszen ha ők befektetnek pénzt, akkor az a céljuk, hogy minél többet vegyenek ki belőle. És ez egy nagy tapasztalattal bíró német, az egyik legnagyobb európai ilyen disztribúciós csapat volt, a Betafilm, aki Babylon Berlin, meg Szágy, jó pár ilyen ismert sorozatokat készített. És tulajdonképpen ez a tudás összesen jutott el odáig, hogy most már 10 országban forgalmazták a filmet, ugye Kanadát beleértve a tengeren túlon is, és továbbra is nagyon nagy az érdeklődés, és nagyon nagy a sikere ennek a sorozatnak. És ez azért azt üzeni...
És ott van streaming platformokon is.
Ott van a streaming platform, és azt üzeni, hogy igenis képesek vagyunk arra, hogy olyan produkciókat csináljunk, ami ennek a kis országnak a határain túl megy, hiszen bevételt kell szerezni.
De akkor, ha jól értem, akkor a koprodukció egyfelől azért is jó, mert hát megoszlanak a gyártási költségek, másfelől meg azért is jó, mert szélesebb piacokat nyit meg a forgalmazás tekintve.
Hát talán ez utóbbi még fontosabb, és ez egy komoly cél, amiért én küzdök, mióta kormány biztos vagyok, hogy jöjjön már végre létre egy olyan európai közös gondolkodás, hogy ezt a 450 milliós piacot, ami az Európai Unió, ezt minél jobban használjuk, és minél több bevételünk legyen ebből. Ennek van egy komoly akadálya az, hogy nincsenek meg a terjesztési hálózataink. Tehát nincs Európának olyan komoly mozi hálózata, ahol az európai filmeket lehetne preferálni, és hát nincs egy közös streaming felületünk, és hát ugye ezt előztük
be. Tehát mondjuk a Filmióhoz hasonló nemzeti streaming platform nincs más országokban, amit akár össze lehetne kapcsolni egy regionális vagy egy szélesebb körű európai vetületben?
Hát ugye ilyen alapon a Netflix, vagy ilyen alapon a Filmió volt az első nemzeti, most kezdenek ébredezni, és hát mi dolgozunk azon is, hogy legalább első lépésként egy közép-európai, tehát lengyel, cseh, osztrák, az olaszokkal is tárgyalunk, tehát azért, hogyha a nagy közép-európát vesszük, ami ugye még a Balkán és a olasz és mondjuk a németeknek a déli része, akkor azért itt egy több mint 150 milliós piacról beszélünk, és már azon is, hát gondoljunk bele, nem 10 milliós országnak készül egy produkció, hanem egy ilyen nagyobbnak. Ez egy nagyon koncentrált munkát igényel, és mindig a fesztiválokon találkozunk a filmügyi biztosok, és engem már Mr. Distribúciónak is szoktak hívni, mert állandóan püfölöm az asztalt, hogy muszáj ez ügybe lépnünk. Hát az államok nem lesznek képesek finanszírozni ilyen mértékben a mozgóképgyártást. Egyre nagyobb a tartalomérség, a mozgókép egyre több térben van jelen, az életünk, az oktatás, a mindenféle ipari tevékenység mellett is ott van. Tehát muszáj ebből úgy profitálnunk, hogy ebből készíthessünk új filmeket.
A Hunyadi kapcsán említette a magyar történelem jeles alakjait és figuráit. Azt láthattuk, hogy egyre hangsúlyosabb szerepet kap a magyarországi filmgyártásban a magyar történelem, és hát maguk a történelmi személyiségek, ugye a Hadik, a Tündérkert, a Most vagy Soha, a Semmelweis, és hát természetesen a Hunyadi, ez továbbra is hangsúlyos és fontos lehet, és fontos marad?
Én azt mondanám, hogy ezt kitágítva a saját történeteinket kell minél jobban elmesélni.
Igen, csak ugye, hogy említette a saját történetet, de a Hunyadi talán azért is kivétel lehet, mert hogy ez nem csak magyar történelem, illetve magyar történet, hanem meg annyi szálon török, szerb, román, olasz is egyúttal, hiszen láttuk a helyszíneket és a szereplőket, hogy mind-mind feltűntek, de hogy magyar történelmi személyiségekkel, úgymond magyar hősökkel is lehet jó eséllyel nemzetközi figyelmet és nemzetközi sikert elérni, vajon?
A jó filmekkel és a jól forgalmazott filmekkel lehet. Én azt gondolom, hogy elképesztő hőseink vannak, és nem csak történelmi hőseink, hanem művészek, akár sportolók. Ugye Nemzet Aranya is bizonyította, hogy egy dokumentumfilmet is megnéznek több mint 100 000-en. Ők is a mi hőseink, ahogy viccesen szoktam mondani, nekünk ők a szuperhőseink. És hát mivel elképesztően gazdag a kultúránk, és nagyon izgalmas volt a történelmünk, tehát rengeteg olyan sors van, ami érdekes lehet mások számára, és azért itt Közép-Európában állandóan valami kapcsolódás a többi európai országokhoz. De hát nem muszáj a koprodukció miatt, mert ugye régen voltak ilyen rossz koprodukciós receptek, hogy egy német lány beleszeret egy magyar fiúba, és akkor milyen jó koprodukciós téma. Nem erről van szó.
Voltak ilyen magyar-szovjet koprodukciók is.
Voltak önök is, bár annak is volt érdekes vonal, mondjuk Liszt Ferencről nagyon emlékezetes film készült. Tehát, hogy rengeteg lehetőség van. Egyáltalán itt az európai nemzeteknek annyira érdekes a viszonyrendszere kapcsolódása, hogy érdekessé lehet tenni ezeket a filmeket, és ahogy mi is megnéztünk érdekes francia-olasz vagy akár orosz filmeket is, ezt elő lehet idézni. A másik nem a lényeges, az a sztárképzés, mert európai filmes sztárok elég gyéren vannak, ugye az amerikai hollywoodi sztárok vannak mindenhol, sőt szomorú, hogy az európai fesztiválok is ő miattuk mozognak, tehát ha ők megjelennek, akkor az egy nagy esemény. Nagyon oda kell figyelni az új sztárokra, és én azért örülök annak, hogy itt a elmúlt 6 évben a NFI támogatásával jó pár fiatal magyar sztár került fókuszba, és már nem csak magyar filmek kapcsán, hanem külföldről is érdeklődnek irántuk.
Mozira még visszatérve, azért próbáljuk meg az előző év 2025 mérlegét megvonni. Én nézegettem itt számokat és adatokat, és azt láttam, hogy javítson ki, hogyha rosszul mondom ezeket a számokat, hogy a korábbi években azért inkább jóval 10 fölött 20-hoz közeli is volt az NFI által támogatott játékfilmek vagy mozifilmek száma. A 2025-ben, ha jól böngészem ezt a listát, akkor ez inkább ilyen 10 körüli vagy 10 alatti. Ez annak is függvénye, hogy milyen anyagi forrás áll rendelkezésre, vagy mennyi pénz osztható el filmes költségekre, hát támogatásokra?
Ez nem kérdéses, de azért azt tegyük, hogy hozzá az NFI Filmintézet nem csak a mozifilmekkel foglalkozik.
Igen, tehát, és erről beszélgetünk többször is, hogy ezt tulajdonképpen egybe is kell venni ezeket. Tehát,
hát így van.
Nem csak mozifilm, tévéfilm, dokumentumfilm, egyéb.
Hát meg jó pár televíziós produkció. Igen. És azért azt ne felejtsük el, hogy maga a Hunyadi az tulajdonképpen 5 játékfilmnyi anyag, hiszen 10 óra, vagy több mint 10 óra. Tehát, hogy, de természetesen, ha több bevételünk lesz, hogyha a disztribúció forgalmazás hoz be pénzt, akkor több filmet tudunk elkészíteni. Ez most egy nagyon aktuális téma, és még egyszer mondom, nem Magyarországon, hanem egész Európában.
Mennyire vonható be egyébként piaci forrás, egyáltalán valamilyen mecenatúra a magyarországi filmgyártásba? Hát nyilván a gyártási támogatással készülő filmek sem a teljes költséget kapják állami forrásként, tehát oda még hozzá kell tenni valamit.
Hát valaki hozzátesz, van, aki nem. Egyébként független produkció.
Van olyan produkció, ami teljesen anyagi támogatása az a NFI által, vagy állami forrásból?
Van, persze. De hát készültek független filmek is, ami azt mutatja, hogy...
Sőt, elég nagy nézőszámot értek el ezek
van,
is.
Úgyhogy ebbe is van patron. Bár ugye azoknak a nagy részét 30%-os adóvisszatérítés
hát az is támogatja
az állam. Azt is úgy foghatjuk fel, mint egy együttműködés egyéb befektetőkkel, de a piaci viszonyokat érdemes eltolni abba az irányba, hogy jöjjön be pénz a piacra.
Az egyébként nagyjából így látható már az év elején, hogy hogyan alakulhatnak a források, a támogatási lehetőségek, mondjuk az előző évekkel összevetve nagyságrendileg?
Hát ugye a Költségvetési Intézmény, a Nemzeti Filmintézet, tehát minden évben megkapjuk azokat a számokat, amivel támogat minket az állam, és ehhez jönnek még hozzá a plusz bevételek. Egyébként van ugye a szélzes divíziónk, aki a nemzetközi forgalmazást is intézi, és ott is nagyon szép növekvő számok vannak, és új piacokat fedeztek föl. Most például Dél-Amerika elkezdett érdeklődni erősen a magyar filmek kapcsán, és ennek egyéb hozadéka is van, mert hogyha ugye itt most a turizmus nagyot ment az elmúlt évben, azért a magyar filmeken keresztül lehet közelebb kerülni Magyarországhoz. Megnézni a tájait, megnézni a különböző helyszíneket, ahol forogtak a dolgok. Tehát, hogy ezek összekapcsolódó jelenségek. Természetesen a legnagyobb rész a filmek támogatásának, vagy a mozgókép támogatásának az állami, de dolgozni kell, hogy legyen.
Arról többször beszélgettünk már, hogy hát rekord számokat hozott az itt forgatott külföldi produkciókból származó bevétel. Ez egyébként a Nemzeti Filmintézet számára is jelent anyagi forrást, amit aztán mondjuk vissza tud forgatni a filmgyártásba, vagy a filmes támogatásba?
Ugye a filmirodánál ez egy külön intézmény. Uh-huh. Ott lehet regisztrálni a produkciókra, a külföldi vagy magyar produkciókra, aki igényli az adóvisszatérítést. Az adóvisszatérítés az azt jelenti, hogy igazoltan a filmekre elköltött büdzsének a 30%-a az visszajut a produkciókhoz, ők már így számolnak vele, és hát tulajdonképpen ez egy olyan segítség, amit Európa szinte minden országa megad, van, ahol ez magasabb, és ezt a 2004 óta tudjuk ezt a forrást bekapcsolni, hiszen az Európai Uniós tagság után egyébként a magyarok úttörők voltak ebben, hogy elkezdtük használni ezt a lehetőséget. Először még nem volt 30%, de mostanra ez 30% lett.
Sőt, ha jól tudom, akkor ez most ugye 2030-ig az Európai Bizottság jóváhagyásával ez meg is hosszabbodott.
Így van, most kivételesen ugye 24-ben sikerült elég hosszas menetben kiharcolni, hogy most 6 évre kaptuk meg, normálisan 5 évre kaptuk meg ezt a lehetőséget. Itt volt egy fazonírozás, mert ugyan nagyon, nagyon jó bevételeket hozott ez az ágazat, de a tekintetbe kellett venni, hogy ez egy költségvetési tétel. És a költségvetési tétel tervezni kell előre, amikor a Fitch Ratings és egyéb vizsgálja az államháztartást, akkor ezek is bele számolnak. És hát egy ilyen kis országnak, összehasonlítva más európai országgal, nem volt ekkora kiadása ez a 30%, mert ugyan bejön a pénz, de aztán ezt ki is kell fizetni. Úgyhogy...
De ez a úgymond átfazonírozás, ennek volt tudható be az, hogy itt az Inforádióban is készült nyár folyamán több interjú is azzal kapcsolatosan, hogy mint hogyha elakadtak volna ott a filmszakmai adókedvezmény, a regisztrációval kapcsolatos ügyletek, de akkor ez mostanra rendeződött ezek szerint.
Ez folyamatban van, tehát ez nem egy ilyen egyszerű folyamat, ennek van egy kifutása, hiszen a produkciók nem évről évre vannak, igen, hanem több éves átfutásuk van, sőt van olyan, aki regisztrált, tehát lefoglalta azt az összeget, ami erre szánható lett volna, aztán nem kezdett el forgatni, vagy később kezd el forgatni. Ettől vannak produkciók, akik hátrébb sorolódtak, mert ugye itt a regisztrálás sorrendjében van ez a...
De akkor nem kell attól tartani, hogy mondjuk ezek a produkciók, látva, hogy itt most valami esetleg akadozik, akkor esetleg elviszik máshova a produkciókat?
Lesz olyan is, ami nem tud várni, hiszen gondoljunk bele, hogy egy producer idejön, tudja ezt a lehetőséget, és most, hogyha van egy olyan sorbálás, amiben ő nem tudja kivárni azt, hogy ő regisztrálva legyen, akkor szétnéz másfelé is. De hát az állami támogatásnak a lényege, hogy mind a filmipar szereplői, mind pedig az államháztartás az egyenesbe jön, és hogy kiszámítható legyen ez a folyamat.
Tehát akkor nagyjából ez úgy foglalható össze, mert én kormányzati álláspontként azt olvastam, hogy tervezhetőbb legyen az állami támogatás mind a filmipari szereplők, mind az államháztartás számára nagyjából. Ez a...
Pontosan, és ugye itt egy átlagos költés lett, vagy átlagos éves adat lett figyelembe véve, és hát ahhoz mérten van most a költségvetésben. Egyébként sikerült megemelnünk ezt az összeget, 70 milliárd forint erre a 30%-os visszatérítésre, ami az elmúlt időszakoknak az átlagából jött ki.
Térjünk is át a filmipari fejlesztésekre. Ugye éppen egy évvel ezelőtt adták át Fóton a Nemzeti Filmintézet új stúdió komplexumát, melynek révén, ha jól olvasom, akkor több mint 20%-kal bővült a magyarországi filmes stúdió kapacitás. Most január 15-én csütörtökön beszélgetünk, és egy nappal korábban volt az NFI évnyitó rendezvénye Fóton, ahol a Fóti műtermek névadó eseménye is megtörtént egyúttal. Hát az jut az ember eszébe, hogy nem lehetett könnyű ez a névválasztás, hiszen a magyar film hát világhírű alkotókkal büszkélkedhet. Most mégis ki kellett választani 4, illetve 5 nevet.
Ez így van. Az igazság, hogy itt is azért nagyon nehéz volt a választás természetesen, de a marketing szempontok közre játszottak, és ezek ugye abból eredtek, hogy a stúdióinkat nemzetközi produkciók is használják, és nagyon szeretnénk, ha magyarok is. És hát azt is szerettük volna a nemzetközi produkciókkal felfedeztetni, hogy itt a hollywoodi stúdiók létrehozásában is magyar származású filmesek voltak jelen, úgyhogy a két stúdióépületet Adolf Zukorról, a Paramount Pictures létrehozójáról, illetve William Foxról neveztük el. Egy tábla meg is örökíti az ő tevékenységüket röviden, tehát aki belép ezekbe a stúdióépületekbe, egyszer csak majd a homlok elé csap, hogy ezek is magyarok voltak. A másik szempont az, hogy tényleg olyan magyar példaképeket ről neveztük el a két másik stúdiót, Makkárolyról, aki tavaly volt 100 éves, és hát Radványi Gézáról, akiről talán most az újabb generáció nem tud sokat, de hát egy nagyon jelentős rendező volt.
Hát azért valahol Európában, azt azért
valahol Európában.
Mindenki beleütközik el a filmbe.
De aztán kevesebben tudják, hogy annak idején a Színházi Művészeti Főiskolát is ő alapította Balázs Bélával, tehát ilyen szempontból is lényeges volt, és nagyon pozitív üzenete van a mai napig az új filmesek irányában, hiszen ő elhagyta Magyarországot, és aztán karriert futott be Nyugat-Európában is, de üzent, hogy itt vannak az új tehetségek.
Tehát, és aztán egyszer visszatért forgatni egy filmet Magyarországra, a Circus Maximus című filmet, már idős korában, igen.
És hát az ötödik, ahogy beszéltünk róla, az pedig Banovics Tamás volt. Ő alakította ki ugye az első külső díszletet, ezt a vár díszletet, ami hát az angolok backlotnak hívnak. Ez egy nagyon lényeges része, mert mindenki szeret itt forgatni, hiszen tud stúdión belül is, és ki tud menni, és külsőbe is hozzáépít ezekhez a díszletekhez egy részt, vagy pedig teljesen újat, tehát itt a középkori európai és magyarországi díszletektől amerikai utcán át minden van. És hát ez ugye nagyon jelentős fejlesztés volt itt is, hiszen a Most vagy Soha kapcsán felépítettünk pontosabban a produkció felépített egy 19. századi európai város díszletet, ami aktuálisan Pestet játszotta, de azóta ezt már használták más európai 19.
századi város. Ezeket át kell alakítani, ezt a díszletet?
Hozzátoldanak, átfestik, cégtáblákkal, mások, a fákat máshol rakják.
Nyilván a Pilvax kávéházat esetleg látfestik.
Így van. És hát a Hunyadi produkció is itt építette föl a Nándorfehérvári várfalnak egy komoly részét, és használta ugye a vár belsőhöz is a díszlet egy részét. Tehát ez egy állandóan dinamikusan fejlődő dolog. Na most az egész felújítás ugye nem csak a négy új 10.000 négyzetméteres műterem kialakításáról szólt, ami egyébként kettő iker, tehát egyben nyitható, és így már egy sorozatot le lehet forgatni, akkora lesz, hanem még 20.000 négyzetméter kiszolgáló épület rendbehozása volt, a különböző raktárak, műhelyek, a kosztümöknek a tárolására épület szakasz. És hát azért komplex ez az egész dolog, mert itt van a kontinentális Európa legnagyobb vizes medencéje. A Szárnyas fejvadász 2049 például ott forgott, aki tudja, nézze meg a filmet, hogy hihetetlen, hogy ez egy milyen jó és stabil bázis, és hát itt víz alatti felvételtől kezdve sok mindent lehet.
De akkor mondhatni, mindent tud ez a Fóti stúdió komplexum, amit ma 2026-ban tudni lehet-e a filmgyártásban?
Tulajdonképpen Európa legmodernebb stúdiója alakult így ki. Ez azért sokszor összekeverik a tévéstúdiókat, tehát ez nem olyan, hogy ebben benne vannak a televíziós eszközök, hanem ide hozni kell és felépíteni.
Egyébként azt is el lehet mondani tulajdonképpen, ugye arról már beszélgettünk, hogy Magyarország London után a második számú európai filmgyártó bázis, de a kontinentális Európát vesszük, akkor az első, nevezik már a magyar filmipart a Dunaparti Hollywoodként, de ha visszatekintünk, akkor összegezhető az, hogy hogyan lettünk azzá? Ugye szóba került már a 30%-os adó visszatérítés, ez a stúdiókapacitás, a munkafeltételek, a szakembergárda, ez mind kellett így együtt ahhoz, hogy ez megvalósul?
Hát ennél még több kell, tehát például összefognak ugye öt stúdiókomplexum a Budapest körül, a magán, az a négy magánstúdió, és ez az állami is, képviseljük őket a különböző felületeken, fesztiválokon, és hát tulajdonképpen az ország kultúrája az nagyon komoly vonzerő, ezt szinte az összes sztár, akivel én is beszéltem, és itt forgatott, elmondja. Ami nagyon lényeges, hogy biztonságos az ország, ezt többször aláhúzzák, és olyan szempontból is, hogy nyugodtan kimehetnek az utcára, bemehetnek egy üzletbe, egy kávézóba, a paparazzik nem fogják őket üldözni, és hát elhelyezés szempontjából is kiváló, ugye 20-25 perc alatt el lehet érni már meg budapesti szállodából forgatási helyszínt, és hát ugye a technikai feltételek jók, és nagyon szeretnek a magyar szakemberekkel dolgozni, ami szerintem szintén egy komoly érv.
Mm. Ugye kedvelt helyszín a magyarországi gyártóbázis a nagy amerikai produkciók számára, de azért adódik a kérdés, hogy lehetnek-e itt esetleg változások számunkra, akár kedvezőtlen változások, mert Donald Trump amerikaiának korábban azt nyilatkozta, hogy visszavinné Hollywoodba az amerikai filmgyártás, egy új aranykort ígérve Hollywoodnak, és ki is nevezte Hollywoodért felelős különleges megbízottnak Mel Gibsont és Sylvester Stallone-t. Ez azért kellemetlenül vagy hátrányosan érinthetné mondjuk a magyarországi stúdiókat.
Ez nem holnap fog bekövetkezni, ugyanis az amerikai világdisztribúció miatt olyan hatalmas mennyiségű tartalomra van szükségük, hogy azt jelenleg az Egyesült Államok nem tudja legyártani.
Nincs ott olyan stúdiókapacitás?
Nincs.
Azért is keresték
hát
ezeket a
Még a felét sem éri el. És hát gazdasági szempontok is vannak. Nálunk még mindig olcsóban lehet leforgatni egy-egy filmet, és hát ugye a disztribúcióból több pénz jön be, mint sem azt, hogy rizikóztatni, hogy nem készülnek el azok a filmek, mert nem tudnak. Biztos lesz ilyen törekvés, egyébként Mel Gibsonnal is jó a kapcsolat, tehát tárgyalunk vele is, hogy inkább az együttműködési oldalról.
De már kifejezetten erről, hogy hol is forogjanak produkciók, vagy hol legyen a gyártóbázis?
Nem szól így bele, azért itt a produkciók önállóan, hanem inkább az együttműködés oldalról, és hát azt sugallni, hogy itt ebben nem ellenfelek vagyunk, hanem a partnerség nagyon, nagyon lényeges. Úgyhogy én ennek most nem látom a veszélyét.
Gyártás után azért beszéljünk még a terjesztésről és a forgalmazásról, bár hát érintőlegesen már szóba került az, hogy nincsenek könnyű helyzetben eleve az európai, illetve a magyar filmek sem egy mozihálózatban. Amerikai szuperprodukciókkal kell versenyezniük a nagy multiplex mozikban. De mik lehetnek még az utak? Ugye a filmjóról is beszélgettünk már érintőlegesen, de mik lehetnek még az utak forgalmazás terén? Televíziós felület, streaming platformok, ezeket kellene, vagy kell majd erősíteni, vagy előtérbe helyezni?
Mindenképpen, sőt ugye a streaming, Amerikában is azok a streaming platformok működnek jól, akik befektetnek a produkciókba. Tehát nem véletlen, hogy mondjuk a Netflix megy a legjobban, hiszen ő rengeteg saját sorozatot, filmet állít elő. Tehát ez egy olyan közgazdasági tevékenység, amiben ugyanaz van, mint más gazdasági területen, hogy aki befektet, az sokkal jobban érdekelt abban, hogy haszna legyen. És hát ugye itt az európai viszonylatban pedig tényleg muszáj abban gondolkodnunk, hogy legyenek saját moziaink. Mi ebbe elkezdtünk lépéseket tenni. Egyrészt a magyar filmek népszerűsítése az nagyon fontos a nemzeti filmintézet számára. Ez több szinten is zajlik. Ugye április 30-a a magyar film napja, hiszen az első magyar film akkor lett bemutatva az Uránia Filmszínházba. Ez kibővült most már egy ilyen teljes hétté. Nagyon sok a filmjónak is az olyan program, amikor ingyenessé teszi a magyar filmek megtekintését.
Most a karácsonyi időszakban is volt.
A karácsonyi időszakban ez olyan, mint hogyha ingyen mehetnénk a Nemzeti Galériába a magyar képeket nézni, csak itt a mozgó képeket tudjuk nézni. És a Nemzeti Művelődési Intézettel pedig elkezdtünk egy programot, hogy a kultúrházakban először filmklubokat hoztunk létre, most már több mint 180 van országszerte.
És ennek ugye van egy múltja, meg egy talán sokak számára a fontos hagyománya a filmkluboknak, egyetemi filmkluboknak.
Hát abszolút, mert kezd csináló, ugye bevezetik a filmeket, elmondják, hogy kik az alkotók, mi van, és utána lehet beszélgetni, és ez is egy közösségi forma, úgyhogy ez majdnem ilyen klubbá szerveződő tevékenységbe kezd most már átcsapni. Úgyhogy most pedig azon dolgozunk, hogy legyenek dedikáltan a kultúrházakban mozinapok. Magyarország lakosságának több mint 30%-a nem tud a lakhelyen elmenni moziba. Ezek a mozinapok azt jelentenek, hogy lennének regionális központok, ahonnan egy ilyen mobil mozi felszerelés az utazna a nap minden, vagy a hét minden pontja egy másik helyre, faluba vagy városba, és akkor aznap moziként funkcionálna.
Beszéljünk még azért a filmjóról egy kicsit részletesebben, hiszen éppen 5 éves volt, 2020 novemberében indult a filmjó, és ha jól emlékszem, vagy jól olvastam, akkor nagyjából 250 magyar filmmel indult akkor. Hol tartunk most 2026 elején?
Hát elég szépen megugrott, ugye egyrészt a felújított filmek száma is nő, évente olyan 20-25-tel, másrészt pedig ehhez kapcsolódnak az új filmek, tehát elkezdett ilyen szempontból is funkcionálni a filmjó, mert hogy kifutnak mozikból, akkor átkerülnek ide, vagy a televíziókból, és most már csak nem 1200 alkotás látható, tehát ez egy nagyon komoly és jelentős.
Ennek ellenére ezért ez egy nagyon imponálóan nagy szám, de még van bőven feldolgozandó filmes tartalom a magyar filmtörténetből?
Hát egyrészt van, másrészt meg jönnek az újak. Tehát ez a kettő összekapcsolódik. És amikor együttműködésről beszélünk ugye közép-európai országokkal, akkor őket is arra bíztatunk, hogy kezdjétek el ti is a klasszikus, vagyis a felújított filmekkel ezt a dolgot, és aztán oda fognak menni az új filmek is, mert nekik is szükségük van felületre, és akkor itt tudunk kapcsolódni egymással, ki tudjuk cserélni, tehát hogy egy, és ez a kultúrkör, ami Közép-Európában van, ismeri a másik kultúráját, szeretjük egymás humorát, ugye a csehekről beszéltünk, ők is a mi, tehát muszáj egy ilyen lokális nagy piacot létrehozni, mert sokkal eredményesebb kisebbek.
Erről is beszélünk, hogy milyen jó lenne mondjuk a Filmion, vagy a Filmionhoz hasonló közép-európai, vagy európai platformon mondjuk Milos Forman filmeket nézni, vagy Antonioni filmeket, amik ugye a Netflixen nem fogok beleütközni ezekbe az alkotásokba.
Hát és az újakat, tehát ezt mindig kiemelném. Úgyhogy a Filmio szépen növekszik.
Azt lehet tudni egyébként, vagy vannak arra hozzávetőleges adatok, vagy becslések, hogy hány felhasználó kapcsolódik a Filmiohoz?
Igen, de ez inkább a tendencia fontos, hogy elmúlt évben 20%-kal nőtt a felhasználóknak a száma, és a 10%-kal nőtt a filmnézésre fordított idő, amit a Filmion töltenek. Hát aztán itt vannak nagyon érdekes számok, mert elmúlt évben a filmnézésre fordított idő felhasználjuk összesen, ha összeadjuk, akkor 11 év 54 nap, tehát most már jelentős időt töltenek el. Ez ugye nagyon lényeges a magyar film belső promóciója kapcsán, és annak kapcsán is, hogy ennek vannak elágazásai, ugye, és ezt az oktatásban használjuk. Van a Klassz program, ami arról szól, hogy segítséget nyújt a tanároknak, hogy az órákon tudják oktatni szakszerűen és előkészített anyagokkal a mozgóképet. És hát tulajdonképpen ugye itt egy olyan egyensúlyt kell hozni, hogy a moziba járás is, mint szokás, megmaradjon. Ebbe ezt a mozinapok a kultúr- és művelési házakban azt segítenék, hiszen délelőtt az iskolák számára biztosítanánk azt, hogy mondjuk azt a 100 filmet, amit javaslunk nekik, hogy meg kell nézni a filmtörténetből, azt a gyerekekkel a helyszínen meg tudják nézni, tehát a saját lakhelyükön.
És vannak ebbe, hát úgymond beavatott pedagógusok is, vagy ez mondjuk a magyar tanárra hárul ez a feladat, vagy...
A magyar tanárra hárul...
Emlékszem arra, hogy annak idején a középiskolában még nekem is volt ez a filmesztétika tankönyv, de filmesztétika óra nem nagyon volt, mert ez ugye a tanrendben nem volt beillesztve, meg beilleszthető, tehát ha volt egy lelkes magyar tanár, akkor kestrelésből beszélt filmekről, meg beszélt filmesztétikáról. De hát ezek ilyen szerencsésebb helyzetben levő osztályok vagy iskolák voltak.
Ez a különbség, hogy egy kész anyagot kap. Uh-huh. Tehát neki csak föl kell vezetni, hogy majd ez is ez a film lesz. Tehát úgy van összeállítva ez a tananyag, hogy mai technikával ez most már átadható, és szakszerűen van bemutatva a film.
És akkor ezt a Nemzeti Filmintézet patronálásával és segítségével
ez így van, ez így van. Ugye a Nemzeti Filmintézet egyéb tevékenységről általában keveset szoktunk beszélni, pedig nagyon lényeges. Ez az oktatási profil, ez hozzátartozik, és másik az archívum és a labor munkássága, ami tavaly ismét egy nagyon nagy előrelépés történt, hiszen elnyertünk egy filmtendert Szaúd-Arábiában. És ez nem másról szól, mint hogy az arab filmnek, ami Szaúd-Arábia most próbálja magát úgy helyzetbe hozni, hogy a központja legyen. Az archiválási és a film átírási részének a pályázatát sikerült elnyerni. Ez egy nagyon, nagyon komoly lehetőség, hiszen ezután arra fogják ugye a következő lépésbe felkérni az újabb pályázókat, és hogyha ott helyzetben vagyunk, akkor nő az esélyünk, hogy az ott készülő archiválási központ létrehozásában is vegyünk részt. Ez újabb forrásokat jelent a filmintézet és a filmek irányában.
Lassan letelik az időnk, de még az oktatás témaköréhez visszatérve még az jutott eszembe, hogy azért a mostani digitális világban, ahol amúgy is a kép, a videós tartalom hangsúlyos, másképpen kell, vagy érdemes filmet nézni, vagy filmet nézni, tanítani, mert óhatatlanul egy 60-as, 70-es években készült Makkároly vagy Fábri Zoltán film a mostani digitális gyorsaság közepette, különösen egy tizenéves diák számára sokkal nehezebben befogadhatónak tűnik, mondjuk egy mert hogy netes tartalmakon edződött.
Hát igen, itt hatalmas az a impulzus, ami körbeveszi a fiatalokat, de pont azért lényeges, hogy létrejöjjenek ezek a lehetőségek az oktatásban, ami egyrészt a tanórám és belül, és azon kívül is, ugye, hogy moziba el tudjanak menni, hogy fölfogják ennek a nagyszerűségét, hogy egy mit jelent az, hogy két órán keresztül belefeledkezni egy filmbe, milyen érzelmi hatások érik, milyen plusz tudást tudnak megszerezni, és azért az, hogy ugye beszéltünk az elején, hogy mondjuk a magyar mozgókép sikerekről, például a Hunyadi kapcsán a Google-ön a sorozatok közül a Hunyadira kerestek rá a legtöbben, az azért azt jelenti, hogy mégiscsak van valamilyen hatása, hiszen megnézték a Hunyadi életéhez kapcsolódó dolgokat, hol voltak a csaták, melyik országban, ki volt, melyik szeméről lehet többet tudni. Tehát ez is egyfajta oktatás, és ezért nagyon lényeges, hogy mi ezeket a dolgokat összekapcsoljuk, mert ezek nem önmagukban léteznek, hanem ezek együttesen fejtik ki azt a hatást, hogy szórakozva lehet tanulni. És hát a mozi kapcsán pedig tényleg ez a közösségi élmény, amiről szintén beszéltünk, hogyan tudnék élni nélkület kapcsán. Tehát én szerintem, én ebbe optimista vagyok, hogy, hogy a filmintézet itt még jó pár patron tud elsütni.
Tehát akkor annak ellenére, hogy már gyakran számítógépen, vagy éppen mobiltelefonon is nézünk filmeket, meg sorakoznak a különféle streaming csatornák és platformok, nem kell féltenünk a mozit, meg a klasszikus mozi élményt a jövőtől?
Nem féltenünk kell, hanem dolgozzunk kell azon nagyon sokat, hogy minden a helyére kerüljön, tehát mindent arra használjanak, amire kell. Egy telefonon nem lehet egy nagyszabású játékfilmet megnézni, mert ott a nagyvászon a hang és minden az nagyon erősen hat.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Kál Csaba filmügyi kormánybiztos, a Nemzeti Filmintézet elnöke volt a vendégünk itt az Arénában. Én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak.
Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.
Tudom, hogy bent ott alak párszor, úgyis jobb lesz neked nélkülem. Ez a mese kicsit ázott, ázott verébként ver a szíve. Azt mondták, jobb leszünk mi ketten, lesz gyerek és kutya a kertben. És hogyha megnyomják a csengőt, mi ajtót nyitunk szépen. Neked igen, neked igen, ez az utolsó tánc, mi törzők. Neked igen, neked igen, neked igen. Hajnalban termettem, tükörben néztem, nézd meg, ki lettem. Egy búvár ott a mélyben, aki nem akar feljönni, mert túl nagy lett az hivatal. És én akasztam.